leminősítés, a Moody's befektetésre nem ajánlott kategóriába sorolta Magyarországot. Egy miskolci panelben bujkáltak, a soroksári lövöldözők elfogásukkor a rendőrökre is rálőttek. Emlékezés a délvidéki magyar Golgotára, 44-ben több tízezer magyart végeztek ki jugoszláv partizánok. Közösségi összefogás, Farkaslakán felújítják azt a házat, ahol Tamás Járon írótársaival találkozott. Híradó a Duna Televízióban, jó estét kívánok! Leminősítette Magyarországot a Moody's, a nemzetközi hitelminősítő egy fokozattal rontotta adósságbesorolásunkat, ezzel Magyarország a befektetésre már nem ajánlott kategóriába került. A leminősítés hírére jelentősen gyengült a forint, napközben a 717 forintos euróárfolyamot is elérte, délután azonban ismét erősödött a hazai fizetőeszköz. A kormány szerint nincs alapja a Moody's leminősítésének, ezért a kabinet a lépést az ország elleni pénzügyi támadások részeként értékeli.
Egész nap feszülten figyelték a brókerek a forint árfolyamának alakulását. A Moody's magyar idő szerint éjfél után néhány perccel közölte, hogy rontotta Magyarország adósságbesorolását.
317 forintnál tart az euró.
Ez volt a helyzet délben. A forint a bankközi piac nyitásától számítva kisebb-nagyobb megszakításokkal, de gyengült. És nem csak az euróhoz, hanem a svájci frankhoz képest is. Délután azonban ismét erősödött. A leminősítés kedvezőtlenül befolyásolta az állampapírok hozamait is, amelyek csak nem 10%-ra emelkedtek. A híradónak nyilatkozó elemző szerint a családok is megérezhetik a Moody's lépését.
Az árfolyam gyengül, amit sajnos a devizahitelesek egyből meg fognak érezni a pénztárcájukon. Ezen kívül, akik forintban vannak eladósodva, nekik jó eséllyel a kamat szintjük emelkedni fog, hiszen a jegybank kamatemelésre kényszerül.
Török Zoltán, a Raiffeisen vezető elemzője úgy látja, hogy a negatív piaci reakciók csak rövid ideig éreztetik majd hatásukat.
Ennek az az oka, hogy tulajdonképpen erre a lépésre számított a piac, és a kezdeti sokk után, a kezdeti negatív reakciók után inkább azt gondolom, hogy fellélegzés következik, hogy nem kell már a továbbiakban attól tartani, hogy leminősítenek-e bennünket, hiszen ez a várt intézkedés bekövetkezett.
A kormány szerint a forint gyengülését a spekulánsok és nem a leminősítéssel kapcsolatos hírek okozzák. A kabinet már nemzetbiztonsági kérdésnek tekinti a magyar fizetőeszköz elleni folyamatos támadást, ezért már vizsgálják, ki állhat a háttérben.
Orbán Viktor ezekben a percekben is egyeztet vezető közgazdászokkal a parlamentben. Úgy tudjuk, hogy a Moody's leminősítése mellett a tervezett IMF tárgyalásokról is egyeztetnek. A parlamentből Szilágyi Béla, az MTI Hírcentrum munkatársa tudósít.
Ezekben a percekben is tárgyal Orbán Viktor Matolcsy György és Varga Mihály társaságában Magyarország ismert közgazdászaival. Információim szerint a nemzetközi valótalaphoz kötendő úgynevezett elővigyázatossági hitelkeretről és a Moody's leminősítéséről vitáznak. A kormány szerint a leértékelésnek semmilyen valós alapja nincs, mert az elmúlt másfél évben a magyar gazdaság minden területén kifejezetten kedvező irányú változás következett be. Az államadósság csökkent, a költségvetés hiánya idén 3%, jövőre még ennél is kevesebb lesz. Ezért a kormány a leminősítést nem tudja másként értelmezni, mint a Magyarország elleni pénzügyi támadások részeként.
Az ellenzéki pártok szerint az Orbán kormány gazdaságpolitikája vezetett Magyarország leminősítéséhez. Az MSZP a kormányfő leváltására szólította fel a Fideszt. A Jobbik spekulációt és a kormány hiteltelenségét egyszerre látja a Moody's döntése mögött, míg az LMP Matolcsy György távozását és gazdasági válságtanácskozás összehívását sürgette.
Orbán Viktor elveszítette a hitelét, Orbán Viktornak mennie kell. Így fogalmazott az MSZP pártelnöke, aki konstruktív bizalmatlansági indítvány beadását kérte a Fidesz frakciótól. Mesterházy Attila azt mondta, Magyarország nagyobb bajban van, mint 2008-ban vagy 2009-ben, a szocialista kormány idején volt.
A magyar utas nem ortodox gazdaságpolitika napról napra hozza egyre nehezebb helyzetbe a magyar családokat. Éppen ezért ki kell, hogy mondjuk, ez a politika nemzetellenes.
A Jobbik véleménye szerint a kormány hiteltelen gazdaságpolitikájának és a spekulánsok támadásának együttes következménye a kialakult gazdasági helyzet.
Én arra szólítom föl a kormányt, hogy nézzel szembe a helyzettel, ne próbálja rózsásabbnak lefesteni a magyar gazdaság helyzetét és kilátásait a reálisnál, és végre nevezzük nevén a dolgokat. Magyarország jelenleg válságos gazdasági helyzetben van.
Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter azonnali menesztését követeli, és már hétvégére válságtanácskozás összehívását sürgeti az LMP.
Hogyha a kormány azt gondolja, hogy várhat addig, ameddig az elkövetkezendő hetekben, hónapokban az IMF megmondja neki, hogy mi a megoldás, akkor a kormány súlyosan téved, akkor a kormány alkalmatlan.
Az MSZP-ből kivált demokratikus koalíció vezetője Gyurcsány Ferenc az egyik közösségi oldalon azt írta, Orbán Viktor az elmúlt 15 év legnehezebb helyzetébe kormányozta az országot, ezért a volt miniszterelnök szerint éles gazdaságpolitikai fordulatra van szükség.
Kommandósok fogták el azt a két férfit, akit még a múlt szombati lövöldözés miatt köröztek, egy miskolci panelházban bujkáltak. Egyikük az elfogás előtt a rendőrökre is rálőtt, de senkit nem talált el. Közben harmadik társukat, aki önként feladta magát, előzetes letartóztatásba helyezték.
Rendőrség!
Kommandósok fogták el a még szökésben lévő banda két tagját. Miskolcon egy panellakásban bujkáltak. Ahogy észrevették a rendőröket, egyikük kiment az erkélyre, és a kommandósokra lőtt, de nem talált el senkit.
Az őket sarokba szorító rendőrök közé lőttek, ahol nem találtuk meg ott rögtön helyszínen a becsapódás nyomát, de nyilván egyértelmű, hogy rendőr felé lőtt.
A kommandósok nem lőttek vissza, betörték az ajtót. Őket fogták el, a 43 éves B. Zsoltot és a 29 éves B. Mártont 5 nap körözés után. Ők és még egy társuk múlt héten szombaton az M5-ös autópálya mellett egy benzinkúton tankoltak. Ez látszik a térfigyelő kamera felvételén. A töltőállomáson rendszámfelismerő működött, ami jelezte a biztonsági őröknek, hogy a bűnözők autóján lopott rendszámban. Az őrök elkérték a sofőr papírjait, a banda másik két tagja ekkor kiszállt a kocsiból és azonnal tüzet nyitott. Csak a szerencsém múlt, hogy nem találtak el senkit. Ezután elhajtottak, csak hogy a papírokat a biztonsági őröknél hagyták. Megfordultak, és ezután a banda üldözte az őröket. Többször rájuk is lőttek, de az őrök el tudtak menekülni.
Úgy gondolta
a
három.
Fülöp Walter, a budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese azt mondta, a banda egyik többszörösen visszaeső tagja a tavalyi BTK szigorítás alapján akár életfogytiglani büntetést is kaphat.
Az egyikre a három csapás törvény hatája is vonatkozni fog, úgyhogy őt nagy valószínűséggel, reményeink szerint elszeparáljuk egy életre a magyar törvénytisztelő állampolgároktól.
A banda harmadik tagját, aki még kedden önként adta fel magát, délelőtt előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság.
Előzetes letartóztatásba került a gyermekét párnával megfojtó asszony. A 36 éves nő kedden nyíregyházi otthonában ölte meg kislányát, aki januárban lett volna 3 éves. Tettét azzal magyarázta a rendőröknek, hogy koraszülött gyermeke világra jövetele óta krónikus beteg volt, és állandó ápolásra szorult, amit már nem bírt elviselni. A mentőket a férj riasztotta, de mire kiértek, a kislány már halott volt. Rendőrök védték Esztergomban az önkormányzat üléséről távozó fideszes képviselőket. Az ülésen ugyan döntöttek arról, hogy kifizetik a tartozást az áramszolgáltató és a gyermekétkeztetést végző cég felé, így ismét lesz közvilágítás és menze az iskolákban, de független polgármester azon javaslatát, hogy az önkormányzat minden tagja mondjon le és tartsanak új polgármester és képviselőválasztást, a fideszes többség már nem támogatta.
Szinte csak a rendőrök világító ruháját lehetett látni éjszaka Esztergomban, mindenhol sötét volt az utcákon.
Ez halálborzalom. Tehát itt az a félő, hogy itt randalírozás lesz a városba.
Tegnap óta a gyerekek is csak azért kapnak ebédet, mert a gyermekétkeztetési alapítvány két napig kifizette az önkormányzat helyett. Előtte nem kaptak ebédet a gyerekek. A városban kialakult helyzet miatt több mint 100-an tüntettek a képviselőtestületi ülés előtt.
Van, aki szegény, egyedül neveli a gyerekét. És az otthon se tud ugyanúgy adni. Örül, ha az iskolába ehet, nem?
A demonstrálók az önkormányzat folyosóján gyülekeztek. Szerintük az eladósodásért az előző fideszes polgármester a felelős.
Ezt a várost az előző városvezetés Megyes Tamás vezetésével tette tönkre.
A volt polgármester szerint nem igaz az, amit a tüntetők állítanak.
Nem hihetik el, kedves esztergomi polgárok, hogy ezek az emberek ártani akarnak Esztergomnak, az önök gyerekeinek, a közösségnek.
A testület végül megszavazta, hogy kifizessék a középkeztetést és a közvilágítást. Arról viszont órákon keresztül vitáztak, hogy ki a felelős a kialakult helyzetért. A polgármester szerint most is csak ideglenes megoldásról döntöttek. A város gazdasági helyzete továbbra is rendezetlen, ezért szerinte új választást kellene tartani.
Miután nem voltak erre képesek és hajlandóak, egyetlen egy megoldás van a városnak, hogy azonnali hatállyal mindenki mondjon le. Thank you.
Ezt nem szavazta meg a fideszes többségű testület, a tüntetők pedig ezt nem tudták elfogadni. Az ajtót is eltorlaszolták. Ezután érkeztek meg a rendőrök, az egyik tüntetőt el is vezették.
Felszólítom önöket a törvény nevében!
Mivel a demonstrálók a felszólítás ellenére sem mentek el, a képviselőket végül rendőrsorfal között hozták ki az épületből.
Semmilyen Zsolt szerint egyetlen magyart sem kezelhetnek másodrangú állampolgárként. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes a Nemzetpolitikai Kutatóintézet megnyitóján azt mondta, elfogadhatatlan, hogy ami más nemzeteknek természetes, abból a magyar nemzetrészek ki legyenek zárva. Semmilyen Zsolt elmondta, személyesen egyeztetnek Boldogi Olivérrel, hogy segítséget tudjanak neki nyújtani. Boldogi Olivér vállalkozótól megvonták a szlovák állampolgárságot, miután felvette a magyart. A délvidéki magyar Golgotára, az 1944-45-ös vérengzés több tízezer áldozatára emlékeznek három napon át. 1944 telén Tito partizánjai kínozták meg és végezték ki a délvidéki magyarokat. Az etnikai alapú, per nélküli, kollektív büntető eljárásokban tízezrek haltak meg. A vádak alól azóta sem mentesítették sem az áldozatokat, sem a hozzátartozókat. Anyagilag nem kártalanították és nem is rehabilitálták őket.
1944. októberében és novemberében Tito partizánjai egyes becslések szerint 30-40 ezer délvidéki magyart kínoztak, majd gyilkoltak meg szadista módszerekkel.
Mielőtt kivégezték volna, ötösével össze voltak az emberek kötözve, és akkor ezek a drótok, mikor a kocsira dobálta őket, csak szét kellett vagdosni, és ottan, mikor a gödörbe is dobálta, a kocsiról dobálta a gödörbe, akkor ott hullottak ezek a drótok le.
A vajdasági Horgosra november végére értek oda a partizánok. Összeszedték a környék nagygazdáit és az értelmiségieket, és csak azért, mert magyarok voltak, kivégezték őket. Bársony István édesapját is megölték, édesanyjának pedig szolgálnia kellett a pribékeket.
Köllött nekik takarítani, meszelni, mert aztán mesélte édesanyám, hogy meszelték az irodákat, azt mondja, csupa vér volt a fal, hogy verték az embereket, ott azt kellett nekik lemeszelni.
7 éve kriptát építettek a horgosiak, azóta várják az újratemetést. Az egész délvidéken rengetegen fekszenek jelöletlen tömegsírokban.
1944-ben
a délvidéki vérengzést évtizedeken át elhallgatták. Az események megismerését a Tito rezsim után a Milosevic féle diktatúra akadályozta.
Az, hogy valójában milyen széleskörű tömeggyilkosságról, megtorlásról beszélhetünk 1944 őszén, tulajdonképpen csak az elmúlt 20-21 évben beszélhetünk, és a köztudatban máig sem ismert igazából.
A délvidéki vérengzés áldozatainak emlékére egész hétvégén országos programsorozatot tartanak.
Azonosították azt a három szlovákiai áldozatot, aki a brazíliai partjainál tavaly előtt lezuhant francia repülőgép utasai között volt. A hozzátartozók DNS mintája alapján Párizsban sikerült megállapítani az elhunytak személyazonosságát. A két Garam Kovácsi és az Ipoly Födémesi férfi földi maradványait heteken belül hazaszállítják. A szállítás és a temetés költségeit egy francia biztosítótársaság fizeti. Romániában ismét leírhatnák a cégek a gépkocsi és üzemanyag vásárlásra fordított kiadások felét, és az autó áfájának 50%-át is visszaigényelhetnék a kormány tervei szerint. Az autóhasználattal kapcsolatos adókedvezményeket 2009 tavaszán függesztette fel a román kormány. Az autókereskedők a használt autópiac fellendülésére számítanak.
A válság előtt volt olyan év is, amikor 350 ezer új autót adtak el Romániában. Tavaly ennek alig egyharmadát.
Bizonyos százalékban, hogy az áfát nem lehet leírni az új autó vásárlásánál, befolyásolt az eladásokat. A válságtól a legnagyobb esés nem a magánszemélyeknél volt a vásárlásnál, hanem a cégeknél.
Korábban a magáncélú tankolásokat is el lehetett céges költségként számolni, ma már ez is a tulajdonos terheli. A tervek szerint a román kormány jövőre megszüntetné ezt a korlátozást.
Nem leírható költségre könyveljük fel, tehát tulajdonképpen, mikor az adószámítást csináljuk, a benzinre költött pénzeket megadózzuk 16%-kal, áfástól, mindenestől.
Ha megszavazzák a tervezetet, akkor számítások szerint egy új autó vásárlásakor körülbelül 500 000 forintnyi áfát igényelhet vissza a tulajdonos. Az autókereskedők abban bíznak, hogy a jövőben sok cég cseréli le autóparkját.
magyar iskola bezárása ellen tüntettek Kisjegőcén. Kárpátalján ugyanis több magyar iskolát is össze akarnak vonni, illetve vissza akarnak minősíteni. A járási tanács anyagi okokkal indogolja a tervezett átalakításokat. A többségében magyarok lakta településen több mint 20 éve működik magyar középiskola, és mindig volt magyar oktatás is.
Hurik Miklósnak két unokája is a Kisgelyőci középiskolába jár.
Ez vérlazító, ez nagyon, nagyon, nagyon mélyen ért mindenkit.
A Kisgelyőci iskola igazgatója a járási tanácstól tudta meg, hogy megszüntetik a 20 éve működő magyar középiskolát.
Ott ért a sok, mert ledöbbentem, amikor láttam, hogy le van fektetve fehérre feketével, hogy a Kisgelyőci középiskolát leminősítik első fokozatú iskolává.
Vagyis a tervek szerint már csak elemi iskolai osztályokat indítanak, és megszűnik a középfokú képzés. Emiatt a 190 helyi középiskolásnak a szomszédos Nagygelyőci ukrán-magyar tannyelvű iskolába kellene járnia.
A Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség tiltakozik a magyar iskolák bezárása, illetve kétnyelvű vététele ellen, hiszen nem csak bezárásról, visszaminősítésről van itt szó, hanem kétnyelvű vététerről is. Azért, mert ha magyar iskoláink megszűnnek, a kárpátai magyar jövő kerül veszélybe.
A megye vezetői csökkenteni szeretnék a költségvetési kiadásokat, és szerintük ezért van szükség több iskola átminősítésére.
Mindig azt mondjuk, azért kell bezárni az iskolákat, azért kell bezárni a könyvtárat, mert nincs rá pénz. Pénz Ukrajnában van, csak nem jó helyre van elköltve. Fel vagyunk háborodva.
A megyében összesen 7 kárpátaljai magyar iskolát érint a tervezett átalakítás. Az ügyben azonban még nincs döntés.
Nem lehetnének egyedül az utcán a 10 évnél fiatalabb gyerekek Szerbiában, egy most készülő törvénytervezet szerint. Az új jogszabály szigorúan tiltaná azt is, hogy a családtagok megüssék a gyerekeket. Emellett nem csak az általános iskolai, hanem a középiskolai képzést is kötelezővé tennék. Sok szülő nem ért egyet a tervezet egyes részeivel.
Ördög Dániel negyedikes osztálytársaihoz hasonlóan ő is egyedül jár haza a néhány sarokra lévő iskolából. Sokszor a buszon is kíséret nélkül utazik.
Föl kell szállni a buszra, a 9-es buszra, és onnan már csak magam megy, és akkor látom a zeneiskolát, ott leszállok.
A jövőben azonban nem utazhatna egyedül. A kormány ugyanis azt tervezi, hogy törvénnyel védeni a gyerekek jogait. Ördög Dániel szülei nem értenek egyet a javaslattal. Szerintük kell az önállóság. Ráadásul mind a ketten dolgoznak, és a nagyszülőkre sem számíthatnak mindig.
Meg van neki magyarázva, hogy tehát ismeretlenekhez nem szólsz, senkitől semmit nem fogadsz el, csak is akit ismersz. Persze azoknak köszönni is kell.
A szerbiai szülők egyesülete viszont támogatja a törvénytervezetet. Elsősorban azért, mert határozottabban lépnének fel a gyerekek bántalmazása ellen. De hogy egy 10 évnél fiatalabb gyerek az utcára sem mehet ki szülői kíséret nélkül, szerintük is túlzás.
Ez szerint 10 éves koráig gyakorlatilag egy üvegburában kell tartani, aztán pedig néhány év múlva, amikor betöltötte 15. életévét, házasodhat, végrendeletet írhat, megtilthatja, hogy belenézzek az orvosi kartonjába, és még munkaviszonyt is létesíthet. Véleményünk szerint nincsenek eléggé kidolgozva a részletek.
A szerbiai szülők egyesülete a napokban küldi el kifogásait a tervezet kidolgozóinak. A törvénytervezet vitája a szerb parlamentben december közepén esedékes.
Közösségi összefogással újítják fel Farkaslakán Tamási Áron húgának lakóházát, azt, amelyben az író hazalátogatásai alkalmával legszívesebben tartózkodott, és ahol gyakran találkozott írótársaival, Illyés Gyulával, Sütő Andrással, Tompa Lászlóval. A munkálatokat a helyiek mellett az író leszármazottai is támogatják.
Ágnes, Tamási Áron testvére rendszeresen vendégül látta az írót. A szomszédok azt mondják, Tamási Áron sokszor a helyiektől gyűjtötte a történeteket.
Jött ide vendégnek, mi jól leütünk az ülésre, és fontunk. Beüt közbő Áron bácsi, figyelte, hogy mit beszélgetünk, és akkor azt a füzetbe, aztán ő... írta, és azért fétünk, hogy valami hülyeséget beszélünk, hát ugye a könyvre kerül.
A falu most úgy döntött, hogy felújítják az író húgának házát, amely évtizedek óta lakatlan. Egyelőre csak az alap megerősítésére és a tető cseréjére volt pénz. A tulajdonos Farkaslaki önkormányzat és a helyi civil egyesület azonban 2012 végére szeretné, ha az eredeti állapotában tudnák helyreállítani, hasonlóan az író szülőházához.
Mint építészeti érték is meg kéne
őrződjön, de azon kívül eszmei értéke is legyenek a háznak. Szeretnők, hogyha ez a ház jövő év végére teljesen felújulna. Benne még a bútorzat is az eredeti, tehát ezekben az ágyakban aludt Tamási Áron és neves barátai, vendégei.
A házat közösségi munkában újítják fel. Van, aki ingyen dolgozik, van, aki nyersanyagot ad. Az önkormányzat és az örökösök pénzzel segítik a munkálatokat.
Főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Leminősítés. A Moody's befektetésre nem ajánlott kategóriába sorolta Magyarországot. Egy miskolci panelben bujkáltak, a soroksári lövöldözők elfogásukkor a rendőrökre is rálőttek. Emlékezés a délvidéki magyar Golgotára, 44-ben több tízezer magyart végeztek ki jugoszláv partizánok. Közösségi összefogás, Farkaslakán felújítják azt a házat, ahol Tamási Áron írótársaival találkozott. Ez volt a híradó, most jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés, fél héttől pedig közbeszéd, Süveges Gerő várja önöket. Maradjanak a Dunán, viszontlátásra!
Fix törlesztő részletek már heti 1185 forinttól. Forint alapú kölcsönért hívja a Providentet. 0640 50 50 50. A Suzuki SX4 EasyGo kiváló felszereltségéhez most multimédiás navigációs rendszer is társul, valamint elektromosan behajtható tükrök, melyekben beépített irányjelzők segítik az utazást. Minden terepen megállja a helyét a négy kerék meghajtású SX4 1.6 GLX Plus, ráadásul most igen kedvező áron megvásárolható. SX4 EasyGo és SX4 1.6 GLX Plus. Kalandorok se kíméljenek. Részletek a suzuki.hu weboldalon.
Rubin szörme. Egyedi stílus, egyedi kollekció. Egyedülálló üzletünkben, a 7. kerület Dohány utca 5-ben. Miért várnak karácsonyig, amikor bundáját most is megvásárolhatja kedvező áron? Csak a Rubin szörménél. Válassza ki az ön számára megfelelő bundát. Nercek már 299.990-től. Darabos nercek már 249.990-től. Mindenkit szeretettel várunk. A 7. kerület Dohány utca 5-ben.
Kincses kalendárium. A hétköznapok útmutatója, az ünnepek iránytűje. Megvásárolható a hírlapárusoknál. Kincses kalendárium.
Nem kell cifrázni. Az Univer Ketchup 100%-ban magyar paradicsomból készül. Ezért szeretjük annyira. Univer. A ketchup magyarul.
Fókuszáljon ön is a legjobb ajánlatunkra. Komplett szemüveg most 22.970 forint helyett. Csak 13.990 forint az Ofotértben.